mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 85. Zsoltárban.
A karmesternek, Kóra fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál rólam földethez, jóra fordítottad Jákob sorsát. Megbocsátottad néped álnokságát, elfeledezted minden bűnét. Visszafogtad nagy haragodat, elfordítottad haragod hevét. Állíts helyre minket, szabadító Istenünk, és szűnjék meg nehézségünk ellenünk. Vajon örökké haragszol ránk? Nemzedékről nemzetékre tart haragod? Nem elveszítesz-e minket újra, hogy néped örvendezhessen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, kegyelmedet, és add nekünk szabadításodat. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Bizony békességet hirdet népének és kegyeseinek, hogy ne legyenek újra esztelenek. Bizony közel van szabadítása az őt félőköz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. A kegyelem és hűség összetartozik, az igazság és békesség megcsókolja egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Igazság jár előtte, és utat készít lépteinek.
Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Mi, Urunk, magasztalunk téged a te szeretetedért, hogy te vagy az, aki megtartasz minket a vígság és a szükség idején. Kérünk azokért, hogy akik most nem tudnak itt lenni, hogy eljusson hozzájuk is a te üzeneted. Kérünk, áld meg az Isten tiszteletet, hogy olyan ige hirdetést hallhassunk, amely nem csak egy üzenetként, hanem egy egész ajándékként szól, ami egész életünken át elkísér. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 226. dicséretünk első két versét énekeljük. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Istenünknek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, az első fejezet első öt versében. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem való testvérek minnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, megszoktuk már, hogy amikor felmegy a szószékre az ügyeletes igehirdető, ezzel az apostoli köszöntéssel kezdi. Illetve nem biztos, hogy ezzel kezdi, nem tudom, hogy kinek tűnik föl, hogy mikor, hogy is kezdjük, mert lehet, hogy előbb azt fogja mondani, hogy ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet, vagy aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Az első az előfohász, de erre még vissza fogok térni, hogy melyik is az első, az imádság, vagy a kegyelem, és csak később az apostoli köszöntés. Tehát ezek állandóan ismétlődő liturgiai szövegek, amikre lehet, hogy nem is szoktunk odafigyelni, mert megszoktuk ismerős szavak, épp úgy, mint az úrvacsora liturgiai szavai. Azt gondolhatjuk hamisan, hogy a figyelmünknek még nem kell ott lenni, hát a lényeg majd ott jön, hogyha hangzik az ige, meg az ige hirdetés. Nagyon sokszor hallottuk már így, hogy kegyelem néktek és békesség, vagy éppen úgy, hogy kegyelem nékünk és békesség, hiszen azért már mi sem maradjunk ki, hiszen nem is tudjuk hirdetni az igét, ha nincs velünk is a kegyelem és a békesség, és ezeket a szófordulatokat úgymond talán mi magunk is el tudnánk mondani, és sokszor még a mi atyánk szövegével is úgy vagyunk, hogy igen, mondom, de úgy automatikusan mondom, és amikor hallom, akkor nem mond nekem semmit sem, nem élek át semmit sem. Talán a köszöntésünkkel is így vagyunk, hogy áldás, békesség. Volt olyan testvérem, aki erre így válaszolt mindig, hogy málnás édesség, mert hogy, hát igen, tulajdonképpen egy szófordulat az egész. Nem divat ma már az, hogy így köszönjünk, vagy egyáltalán már a köszöntés sem biztos, hogy divat, hiszen küldünk egymásnak egy SMS-t, és nincs benne megszólítás, és nincs benne elköszönés, vagy köszöntés. Olyan könnyen elhagyjuk az üzeneteink elején, végén, és sajnos a valóságos találkozásokból is olyan gyakran elhagyjuk, jelezve, hogy tulajdonképpen nincs is közöm te hozzád. Minek köszöntselek, minek köszönjek. Pedig a köszönéseink, a köszöntéseink mindig jelentés tartalommal bírnak. Tehát mit gondolunk, amikor újra meg újra elhangzik az Isten tisztelet elején ez a mondat, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Miért mondjuk mindig? Miért van erre szükség? Miért az elején? Miről beszélünk, amikor ezt ismételjük? Az, hogy el tudtunk ma jönni erre az Isten tiszteletre, az sem magától értetődő. Maradjunk csak otthon egy betegség miatt, már is át tudjuk azt érezni, hogy az itt létünk a templomban Isten ajándéka. Kegyelem az, hogy az Isten munkálkodik bennünk, és oda hatott az életünkbe, hogy elkezdtük őt keresni, hogy vágy ébredt a szívünkbe. Kegyelem az, hogy volt erőnk eljönni erre a mai alkalomra. Hallottam már azt többektől, hogy nem tudok elmenni az Isten tiszteletre, olyan fájdalom van bennem. Amint meghallom az orgona hangját, csak sírni tudok, olyan mély a gyászom, a veszteségem, inkább nem megyek. Hát érezzük, hogy kegyelem, ha valaki el tud jönni, és itt tud lenni. Kegyelem az, hogy ez a világ még fent áll, hiszen azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtunk, hogy az ő kegyelmét még inkább kiterjessze erre a bűnös virágra, hogy még többen megtérjenek és éljenek. Pál apostol Galácia gyülekezeteinek írja a levelet, tehát nem egy gyülekezetnek, hanem egy tartomány gyülekezeteinek, akik az ő szolgálatára lettek hívőkké. Amikor velük volt az apostol, akkor megbecsülték, de később telt az idő, és más tanítók jöttek, akik aláásták mind az apostol tekintélyét, mind a tanításainak a tekintélyét, és az ottani hívők igencsak nagy fejtörést vagy nehézséget okoztak az apostolnak, azért, mert már nem egyedül kegyelemből várták az üdvösséget, hanem saját cselekedeteik alapján. Azzal is dicsekedni akartak az Isten előtt. Bár pogányokból lettek keresztjénekké, mégis körülmetéltették magukat zsidó szokás szerint, és hagyták, hogy a hamis tanítók megvezessék őket. Ha végig olvassuk a levelet, jó reménységgel vagyok, hogy végig olvassuk, hiszen most kezdtük el olvasni a református kalauzunk szerint, azt látjuk, hogy Pál hadakozik ez ellen a tévtanítók ellen, hogy vagy kegyelem, vagy törvény által van az üdvösségünk, hogy a kettőt nem lehet összekeverni. A kegyelmet egyedül Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által kapjuk. Tehát ezért hadakoztak reformátor atyáink is, hogy csak egyedül Krisztusban lehet üdvösségünk, egyedül kegyelemből tartatunk meg, egyedül hit által, és ezt egyedül a Szentírás alapján tudhatjuk. És ehhez mi nem tehetünk hozzá semmit sem. Noéról azt olvassuk, hogy kegyelmet talált, és ezért tudott Istennel járni, és nem fordítva. Büszke emberi módon mi úgy gondoljuk, hogy először mi engedelmeskedünk. vagy először mi imádkozunk, és majd az Isten hozzánk fordul, majd ránk tekint, és megjutalmaz. Azonban ez pont fordítva van, hogy először az Isten ránk tekint, ettől van nekünk életünk, ettől van mindenünk, ebből fakad az imádság is a szívünkbe, és ettől van erőnk is, hogy eljöjjünk ide az Isten tiszteletre, vagy az ő színe elé, és ettől tudunk figyelni egy alkalomra. Tehát Isten áldása, az Isten kegyelme nincs emberi erőfeszítéshez kötve, és semmiféle emberi erőfeszítéssel nem kiérdemelhető. Tehát először a kegyelem, utána az imádság, a fohász. Tehát még mielőtt bármit meghallanánk az igehirdetésből, tehát a köszöntésben meghallhatjuk a lényeget, hogy kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Mert Jézus tette ezt elérhetővé a mi számunkra, és ezért folytatja így Pál apostol, hogy aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Tehát kellett hozzá az atya akarata örök időknek előtte, és a fiú engedelmessége, hogy ő végrehajtotta az atya akaratát, és kiszabadított minket e jelen való gonosz világból, legyőzve az ősellenséget. Tehát igazából minden ige hirdetésnek, kegyelem hirdetésnek kellene lennie. Tehát azért jövünk fel a szószékre, hogy nem magunkat hirdessük, hanem azt az örömhírt, ami Jézus Krisztusban van, hogy igen, benne van szabadítónk, minden bűnünkre bocsánat, Isten jogos ítéletét ő elszenvedte a Golgotai kereszten helyettünk, hogy megszabadított az ördög rabságától, nem tarthat fogva már minket, tehát ez az örömhír a hívőknek. A vallásos ember nem tud vele mit kezdeni, mert nem tud a bűnnel mit kezdeni, hogy hát nem vagyok én fogoly, miért kellene nekem kegyelem, miért kellene nekem szabadítás, pedig kegyelem nélkül elveszettek vagyunk, és nem állhatunk oda az élő Isten színe elé. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. A bűnösre kimondják az ítéletet, ennyi és ennyi letöltendő büntetése van, és számára örömhír az amnestia, hogy vége van a büntetésnek, elengedték. Tehát ugyanígy átéli a hívő ember, hogy igen, vége van a büntetésnek, mert Krisztusban új életet kaptunk, élhetünk szabadon, szabadon a törvény átkától, szabadon a testünk rabságából, szabadon az ördög hatalmából, de azután is folyamatosan szükségem van a kegyelemre, a bocsánatra, mert gyakran elbukunk, megbántottunk másokat, elrontjuk, nem tudunk szeretni, a sort sokáig lehetne folytatni. És amikor belenézünk az ige kristálytiszta tükrébe, akkor meglátjuk a bűneinket, és azon el is borzadhatnánk, de ott van a másik oldal, a kegyelem és a békesség, mert Isten kínálja Jézus által a szabadítását számunkra. A kegyelemnek egy másik jelentése az öröm, a káris. Tehát Isten megnyilvánuló jó tetszése irántunk, ami szintén Jézus Krisztusból fakad, és nem a mi jóságunkból vagy engedelmességünkből. Olvassuk az igében, hogy benne gyönyörködik az Atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát Isten az egyszülött fiúra tekint, és érte örül rajtunk is, és érte ajándékozza nekünk a kegyelmet és az irgalmat, mert Jézus teljes kegyelemmel és igazsággal. És ez a kegyelem örökké való. És muszáj egyszerűen beszélni róla, ismételni, mert mi feledékenyek vagyunk, és gyakran elbukunk, és elfelejtenénk magunktól, ezért az Isten figyelmeztet, és ott van az elején az Isten tiszteletnek, hogy kegyelem néktek és békesség. Kegyelem nélkül nem lenne igazán békességünk, csak valami álbékesség. De jó, hogy kegyelemmel kezdődik. De a kegyelem mellett szükségünk van a békességre is. A feltámadott Jézus így köszöntötte a tanítványait, hogy békesség néktek, Ha visszagondolunk az elmúlt vasárnapra, akkor éppen erről szólt köztünk az ige, hogy Jézus Krisztus feltámadt és hirdette az életet, hirdette azt, hogy igen, ennek nyomán békesség néktek, mert a kegyelem nyomán mindig békesség fakad. Mert Jézus Krisztus megbékéltetett minket az Atyával, és átélhetem, tudhatom hittel, hogy ő már nem haragszik ránk. Békességét adja, és nem úgy adja, ahogyan a világ. Akciófilmekben gyakran elhangzik ez a mondat, hogy nyugalom, minden rendben lesz. És tudjuk, hogy igen, minden rendben lesz, mert ettől akciófilm az akciófilm, a végére úgyis győz a jó, és életben marad a főhős. De valljuk be, hogy a való életben ez nem így szokott lenni. Jézus azt mondta búcsúzóul az ő tanítványainak, hogy az én békességemet adom nektek, és ő nem egy belenyugvást ad, hogy úgyse tehetünk a dolgok ellen semmit sem, mert nincs a kezünkbe az irányítás, hanem a hívő emberek, mi tudhatjuk, hogy igen, a világ jó kezekbe van. Az életem is jó kezekbe van, ha az Isten kezébe van. Ő pedig úr tud lenni viharokon, háborúkon, gyászon, halálon, szenvedésen egyaránt. Békességünk lehet, mert az Isten végrehajtja az ő jó tervét, és felépíti örökkévaló országát. Bár lehet, hogy testi szemeinkkel más látunk, de a hitünk szemével túl láthatunk a láthatókon az örökké valóság felé. Lehet békességünk, mert lehet újat kezdeni, hiszen Krisztus feltámadta halálból és legyőzte azt. Lehet békességünk, mert lehet megbocsájtani, mert az Atya is megbocsájt, és mi is ezt továbbíthatjuk. Felvehetjük újra a fonalat, újra kezdhetünk akár egy elrontott kapcsolatot is, mert lehet békességben élnünk. Békesség, mert saját magammal is megbékélhetek, hiszen önmagunkkal is olyan gyakran harcba állunk. Békesség Istentől, így köszönnek az erdélyi testvéreink. És hogyha nincs békességem, akkor igazából az ige hirdetést se fogom meghallani, az üzenetet se fogom megérteni, mert a békétlenségem útját állja az ige hallgatásnak. Mert szüntelenül ott motoszkál bennem valami, az ellenség hangja, saját békétlen természetem, indulataim, és aztán képes leszek még az igét is megkérdőjelezni, vagy aláásni az ige hirdető személyét, ahogyan történt ez Pál apostollal is Galáciában. És sokszor van az, hogy igen, az érzelmeimre tekintek, meg a sötét felhőkre, és nincs békességem, de az Isten egy új alapra helyez, a kegyelem és békesség talajára. Pál apostol életét olvasva találjuk ezt a gyakorlatba is megélve, hogy igen, neki békessége volt a tengeri viharban is, több hetes hánykolódás után, mert tudta, hogy igen, a kegyelmes Isten vele van, és neki a császár elé kell állnia, nem veszhet el. Nem azért marad életben, mert ő ott az akcióhős, hanem azért, mert az Isten kegyelme vele van. Azt gondolom, hogy a hívő embernek ez nem kérdés, hogy szükségünk van-e békességre, meg kegyelemre, mert igen, nagy szükségünk van, és elsősorban erre van szükségünk, hiszen a világban annyi békétlenség van, de nem csupán a világban, hanem saját szívünkben is. És Isten kínálja. Kegyelem néktek és békesség. És ez a Szentlélek által van, a békesség a Szentlélek gyümölcse, harmónia Istennel, önmagammal, sőt a környezetemmel is. Tehát kizárólagos forrása maga az Isten, hogy Isten befogad az ő békességébe, és megőrzi szíveinket önmagában. Igazi békessége annak az embernek lehet, aki elfogadta a kegyelmet, azaz megbékélt Istennel, és azután emberekkel is. Tehát nem kell hozzá mást várnunk, nem kell azt várnunk, hogy majd a körülményeink megváltoznak, vagy majd múlik az idő, és nem kellenek hozzá cselekedeteim sem. Tehát egyszerűen csak fogadjuk el hálás szívvel a kegyelmet, Krisztus értünk bemutatott áldozatát. És akkor tudhatom, hogy igen, úgy lát engem az Isten, mint aki soha semmiféle bűnt nem követett el, tisztának és fedhetetlennek Jézus Krisztusért. És akkor békességem van. Isten kegyelme tisztára mossa az életemet, üdvözít. Úgy írja erről a kegyelemről az ige, hogy minden embernek megjelent, de csak a hívő emberek fogadják el, hogy Isten megbocsátja az életünket, bűneinket, és vele kezdhetünk újat. És úgy élek ezzel a kegyelemmel, hogy szabadon megyek, bátran megyek az Isten színe elé. Mert tudom, hogy nincs akadály, nincs közbevettetés, mindig leborulhatok elé. És a hívő ember mindig ezen az alapon éli az életét, ezen az alapon szólítjuk meg az Isten, de ezen az alapon vívjuk a hitünk szép harcát is, mert hogy ez a kegyelem tart meg bennünket a későbbiekben is. Ha elestem, akkor felállhatok, és tudhatom, hogy az Isten eljuttat majd a végső célig. Tehát Isten kegyelme megőriz, hogy ne essek ki azon a rostán, amit az ellenség folyamatosan ráz. Múlt héten, már hét elején elkezdtem készülni erre az igehirdetésre, egész konkrétan hétfőn, és úgy rászántam a hétfőn, mert délelőtt, mert délutánomat, hogy elkészülök, és hát az történt, nem is hétfőn, bocsánat, kedden itt Gáborra nézek, hogy pontosítsam a dolgokat, és bejöttem a hivatalba, és akkor vettem azt észre, hogy hoppá, elhagytam a telefonomat. Rohantam vissza a gimnáziumba, tudtam, hogy hova tettem. Az órán nyolcadikosokkal filmet néztünk, Luther filmet néztük, és megcsörrent, és akkor gyorsan elővettem, hogy ne zavarja az órát, és oda tettem magam mellé a padra. Nem szoktam különben ilyet tenni, de mivel filmnézés volt, úgy gondoltam, úgymond, hogy na ezt most megengedhetem magamnak, hogy előveszem, és oda leteszem, mert ugye nem tűnt fel, mert a filmet nézték a gyerekek. Igen, ám csak ott hagytam. És amikor visszaszaladtam, már elkezdődött az óra, bekopogtattam a terembe, hát nem volt ott a helyén. Körbenéztek mindent, nem volt ott. Gondoltam, akkor biztos eltette az az osztály, akivel voltam akkor másik terembe kopogtattam, kérdeztem a gyerekeimet, hát ők nem tudnak semmiről semmit. Na, akkor már kezdtem ideges lenni, gondoltam, hogy biztos valakinek tetszett egy jó kis telefon, hát mégiscsak egyel több telefonja van. Aztán mentem a titkárságra, senki nem tud semmit, mentem a tanáriba, senki nem tud semmit, kérdeztem a portán, senki nem tud semmit, és már nagyon ideges voltam, hogy hát most mit kell ilyenkor csinálni, és zakatolt a szívem ezerrel. Hát nem tudom, hogy ki élt már át hasonlót, békességem abszolút nem volt, de ekkor ugye visszatértem a hivatalba, és ültem le, hogy készülök az igehirdetésre. Kegyelem néktek és békesség, és akkor úgy azt éltem meg, amikor elkezdtem foglalkozni az igével, hogy rám is hatott ez az ige, hogy igen, hát Isten tudja, hogy hol van a telefonom, igazából telefon nélkül is lehet élni, tehát nem itt a vég, hogy az ember elveszti a telefonját, ennél sokkal nagyobb gondok is lehetnek, és milyen jó, hogy csak a telefonomat veszítettem el, és akkor már mindjárt más szemszögből láttam a dolgokat, és kezdtem el imádkozni, hogy az Isten azért legyen már hozzám kegyelmesebben, hogy meglegyen az a telefon, és akkor ahogy így rákészültem az ige hirdetésre, tényleg azt éltem meg, hogy békességem lett, lecsendesült a szívem, már nem hiányzott az a telefon. Jelentem a testvéreknek, akik izgulnának a telefonom miatt, hogy meglett, mert az igazgatóságra tették be a telefont, és éppen amikor én kerestem, az zárva is volt, és hát így nem tudott róla akkor éppen senki semmit, de hál' Istennek meglett a telefon. És azért mondom csak ezt a példát, mert valahol hasonló dolgokat élünk át, sokszor sokkal mélyebb veszteségeink vannak, és fájdalmaink vannak, és ugyanúgy át lehet azt élni, hogy az Isten adja benne az ő kegyelmét és békességét, és bizony lecsendesíti a szívünket. Ebben a helyzetben konkrétan leginkább magamat ostoroztam, hogy lehetek ilyen figyelmetlen, meg miért kellett azt a telefont elővenni, és miért nem halkítottam le. Tehát magammal voltam leginkább békétlen, de ezt a békétlenségemet is az Isten le tudta csillapítani. Tehát, hogy lehet rábízni az életünk dolgait, magunkat is, és nem nekem kell kapaszkodnom, hanem ő az, aki megtart, és ő az, aki kegyelmes hozzánk minden élethelyzetben, és nincs olyan, amiben én ezt ne kérhetném tőle, és ne tapasztalhatnám meg kegyelmét és békességét. Viszont nem tudunk elég hálásak lenni érte, hogy megtart, és minden erőtlenségünk közepette hordoz, és megteszi azt, hogy célba érjünk, hogy a kegyelméből ott aztán látás legyen, és boldog örök élet. Isten áldjon meg bennünket, hogy így legyen. Amen. Isten igére válaszként énekeljük a 246. dicséretünk második és harmadik versét. A második vers így kezdődik: Te vagy Atyánk, örök Úristen. Köszönjük azt, drága Úrunk, hogy igaz az ének szövege, hogy Te vagy az Atyánk, és Te vagy Krisztus, a mi üdvözítőnk, békesség szerzőnk, kegyelmet adó Úr. Dicsérünk és magasztalunk ezért. Dicsérünk azért, hogy az életünk egy pontján ez a kegyelem megragadott, és dicsérünk azért, hogy ez a kegyelem tart meg, és nem enged el, még akkor sem, ha mi elfordulnánk, vagy elbukunk. Köszönjük, hogy kegyelem által van menetelünk az Atyához. Köszönjük, hogy ez folyamatosan adatik, ez az út, hogy borulhatunk eléje. És köszönjük azt, Urunk, hogy ennek nyomán lehet békességünk. Bocsásd meg minden békétlenségünket, haragunkat, indulatainkat. Bocsásd meg, amikor feléd is árasztjuk, meg amikor egymás felé is, vagy éppen saját magunkat romboljuk vele. De köszönjük, hogy Te tudsz adni életünk minden területén megbékélést, békességet, hogy azután mi is a békesség sarulajával járjunk, tudjuk ezt adni. Nem magunkat hirdetni, hanem a Te kegyelmedet és békességedet. Könyörülj rajtunk, hogy lehessünk mi ilyen emberekké, hogy a gyülekezetünk, egyházunk lehessen ilyen egyház, amelyik mindig a Te kegyelmedet és békességedet hirdeti. Urunk, eléd visszük a gyászolókat, a szomorkodókat. Most különösen is, Urunk, emlékezünk Zsengelér Jóska bácsira, akit 15 évvel ezelőtt szólítottál magadhoz. Köszönjük, hogy ő a Te kegyelmedet és békességedet hirdette, és nem csak itt a szószéken, hanem az életével is. Áld meg, Urunk, a családot, áld meg a mi emlékezésünket, add, hogy a következő nemzedék is veled járjon és téged hirdessen. Könyörülj, Urunk, gyülekezetünk ifjúságán is, hogy ők is megismerjék ezt a kegyelmet és a békességet benned. Áld meg most, kérünk, a csendben elmondott imádságunkat is. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsántunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, most az ifisek éneke következik.